Katalógusba gyűjtötte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az energia megtakarítást ösztönző intézkedéseket az érintett cégek számára. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Standard katalógusba gyűjtötte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az energia megtakarítást ösztönző intézkedéseket, amelyeket az érintett cégek az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer keretében használhatnak föl. A rendszer működéséről, illetve a megtakarítás mértékéről és a katalógusról Tóth Tamást, a hatóság általános elnök helyettesét hallják.
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer 2021. január 1-től került bevezetésre. Az előzmények közt fontos említeni, hogy hazánknak már 2010 óta erőteljes energiahatékonysági kötelezettségvállalásai voltak, melyeket 2020-ban az első időszak végén értékelnek. Ebből az értékelésből látszott, hogy a korábban bevezetett intézkedések, bár nagyon sok hatékony intézkedés is van köztük, voltak olyanok, amelyek nem hozták meg a várt energiamegtakarítási eredményeket. Pont ebből fakadóan a kormány amellett döntött, hogy 2020 és 30 közötti időszakra újabb intézkedések kerülnek bevezetésre, és ezek közül a legfontosabb az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer.
Kikre vonatkozik ez a rendszer, kiket érint?
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer kötelezettjei a végenergia ellátásban érintett villamosenergiakereskedők, földgázkereskedők és üzemanyagforgalmazók, tehát mindenki, aki végfelhasználó számára értékesít energiát. Ez összességében körülbelül 900 kötelezettet jelent, ezeknek a túlnyomó része üzemanyagforgalmazók.
Milyen kötelezettségeik vannak ezeknek a cégeknek?
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer jogszabály által előírja, hogy évente a kötelezett feleknek mennyi energiát kell megtakarítani, mindig a két évvel azelőtti értékesítésük volumenéhez viszonyítva. Ez most a rendszer indulásánál egy relatíve alacsonyabb érték, majd az elkövetkezendő években egy emelkedő százalék van előírva számukra, még a rendszer utolsó egy-két évében pedig újra csökkenő pályára áll ez a kötelezettség.
Hogyan ellenőrzik, illetve hogy működik majd ennek a rendszernek a betartása, betartatása? Rendszeresen be kell számolniuk a cégeknek? Önök szúrópróbaszerűen vagy ütemezetten vizsgálják azt, hogy ezen cégek miként és hogyan tesznek eleget a kötelezettségüknek?
A cégek ellenőrzése és a rendszer működtetése az energetikai hivatal feladata. Ezzel kapcsolatban a jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy melyek azok az ellenőrzési tevékenységek, amelyeket folytatunk. Így ezen belül a legfontosabb, hogy minden évben a korábbi megelőző időszakhoz képest mekkora kötelezettséget kell teljesíteniük az adott évben. Ez az első, amit előírja a hivatal. Ezt követően pedig a tárgyévet követő március 31-ig van lehetősége a kötelezetteknek arra, hogy ezt az energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítsék, illetve dokumentálják, és a hivatal felé benyújtsák. Március 31-ét követően a hivatal ezeket a számokat validálja, megnézi, hogy a bejelentett energiamegtakarítások, ezek valóban validált és megfelelő jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő megtakarítások. Amennyiben igen, akkor jóvá hagyja az évet, ha pedig nem, és hiánya keletkezik egy-egy cégnek, akkor pedig büntetést kell fizetni a cégeknek.
Ebben az évtizedben 2020 és 2030 között a tervek szerint, illetve az ütemterv szerint mekkora hatékonyságnövelés, energia megtakarítás érhető el?
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből összességében 7 petazsúlnyi értéket kellene megtakarítani. Ez gyakorlatilag egy jelentős része annak a kötelezettségnek, amit vállaltunk. Ugye azt kell látni, hogy ezek az intézkedések, amelyeket foganatosítanak a kötelezettek, ezek egyébként alapvetően a végfelhasználóknál fognak keletkezni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem a kötelezett, aki mondjuk energiát forgalmaz, az ő általa forgalmazott mennyiséget kell csökkenteni, hanem az ő általa elérhető végfelhasználóknál kell olyan beruházásokat végrehajtani, amelyek révén a végfelhasználók fognak kevesebb energiát majd felhasználni.
És most egy standard katalógusba gyűjtötték össze az ösztönző intézkedéseket. Mit jelent ez? Mi van ebben a kiadványban?
A katalógusnak az a lényege, hogy azok a könnyen dokumentálható megtakarítások, amelyeket akár az ipar, akár a lakosság területén végrehajthatnak a kötelezettek, ezek pontosan leírásra kerüljenek. Ez segíti a kötelezetteket abban egyrésztről, hogy meg tudják állapítani, hogy melyek ezek az intézkedések, amelyekkel energiamegtakarítást érhetnek el, egy-egy megtakarítással mekkora megtakarítást érhetnek el, és az adminisztrációba segíti őket, hogy ezeket már nem kell külön majd vizsgálniuk, hogy ezek a lejelentett megtakarítások megfelelnek-e a jogszabályoknak, hiszen ha a katalógusba bekerül egy adott intézkedés, akkor az a jogszabálynak biztos, hogy meg fog felelni.
Mondana néhány példát, hogy mik szerepelnek ebben a katalógusban?
Például abban az esetben, ha valaki fűtési rendszert korszerűsít, akkor a fűtési rendszer korszerűsítésének bizonyos kazáncsere végrehajtása, ugyanígy például meg lehet említeni a villamos felújításoknál, például ledes világításra történő áttérést, de ugyanígy például, ha valaki egy korszerű gépjárműflottát használ egy például fuvarozó cégnél, az is lejelenthető, mint megtakarítás.
Ezeket a megtakarításokat, ezeket a beruházásokat kiállja, illetve a cégeknek kell-e ezeket a megtakarítási lehetőségeket anyagilag vagy akár műszakilag segíteni?
Mindenképp nagyon fontos, hogy csak olyan megtakarítás számolható el, ami jelenleg a kötelezettekhez kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy mindenképp lényeges eleme a közreműködés. Tehát a kötelezettnek közre kell működnie, ösztönöznie kell ezt a megtakarítást. Tehát például mondok egy példát, hogyha egy gyárban a maga a gyár tulajdonosa végrehajt egy energiahatékonysági megtakarítást, és ez nem kapcsolódik egy kötelezettnek a tevékenységéhez, akkor ez nem elszámolható ebben a rendszerben. Ugyanakkor, hogyha szakértelmével támogatta a beruházás megvalósítását, és erről a két fél megegyezik egymás között, akkor elszámolhatóvá válik ez a megtakarítás. De ugyanúgy el kell, hogy mondjam azt is, hogy a későbbiekben tervben van, ami az Európai Unió több országában is működik, hogy akár harmadik felek is létrehozhatnak megtakarításokat, azonban ezeket minden esetben majd validáltatni kell, akár a standard katalógus alapján, akár pedig energetikai szervezetek révén. Maga a katalógus véleményezése az körülbelül 2 hétig fog tartani, ezt követően a hivatal összegzi a beérkezett véleményeket, véglegesítjük a katalógust, és az előírt jogszabályi határidőhöz képest legalább 1 hónappal korábban meg fog jelenni ez a standard katalógus, aminek az a célja, hogy védje a beruházók érdekeit, hiszen ezek a megtakarítások, amelyek itt a katalógusból ugye feltüntetésre kerülnek, ezek mindenképp a hivatal által később el lesznek fogadva.
Tóth Tamást, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal általános elnök helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Több évtizedes előkészítés után napokkal ezelőtt átadták a kereskedelmi forgalomnak a Magyarország és Szlovákia közötti villamosenergia rendszert összekötő 2 új 400 kV-os határkeresztező távvezetéket, több mint duplájára emelve az eddigi kapacitást. A beruházás ellátásbiztonság növelési és kereskedelmi célokat is szolgál, mondta el az Inforádiónak Kovács Gábor, a MAVIR, Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT, átviteli vezérigazgató helyettese.
Üzembe helyeztünk 2 távvezetéket, amely egyébként 2 darab 400 kV-os távvezeték, amely valójában 3 összekötetést is megvalósít. Ezeknek történt meg az üzembehelyezése március 29-én, 30-án, 31-én, ez a fizikai üzembehelyezés volt, ekkor került feszültség alá, és ekkor kezdődött meg rajta az energiaáramlás, és április 5-ével kerültek kereskedelmi üzembe, tehát azok a szabad határkeresztező kapacitások, amelyeket ezek a távvezetékek létrehoztak, azok ekkortól váltak elérhetővé a piaci szereplők számára.
2 400 kV-os távvezeték határkeresztező kapacitás eddig is volt. Miért volt szükség 3 újabbra?
Több oka is van annak, hogy ezek a távvezetékeket megépítettük és üzembe helyeztük. Nem csak a kereskedelmi kapacitásokról érdemes beszélni itt egyébként, hanem az átviteli hálózattal kapcsolatban. Ugye az alapcél az a villamosenergia ellátás biztonságnak a garantálása. Sokat hoztak a konyhára, különösen egyébként Csaridánk a térségében. Ellátás biztonság szempontjából ezek a távvezetékek. És ugye, ahogy a világ és a villamosenergia piac fejlődött, egyre inkább előkerült az, hogy azért ezek a távvezetékek kereskedelmi ügyletekhez is szükségesek. Ebben is nagyon sokat segítenek ezek az új összeköttetések, mert az többnyire egyébként szakmai körökben ismert, hogy a legterheltebb határkeresztezésünk az a magyar-szlovák határ, ezért kellett az eddigi két vezetékkel szemben tulajdonképpen az újabb három összeköttetés. Annak okán az egyik távvezetékünk az két rendszerű. Ezért volt szükség ezeknek a létesítésére, de mondom, ellátásbiztonságban és a villamosenergia piac számára is nagyon sokat hoznak ezek a távvezetékek.
Mennyire bonyolult, mennyire összetett egy ilyen határkeresztező kapacitás megépítése? Tulajdonképpen az történik, vagy az történt, hogy a két pontot összekötötték, vagyis kifeszítettek néhány vezetéket?
Tulajdonképpen igen. Csak ezeknek a vezetékeknek a kifeszítéséhez kellett pár ezer tonna vas, pár ezer köbméternyi beton, és elég jelentős munka. Technikailag egyébként nagyon összetett tevékenységről van szó, ez az egyik legösszetettebb tevékenység, amelyet a fejlesztőseknél végzünk, mert itt távvezetéket is építeni kellett, és az állomást is kellett, hát valójában építeni nem, de bővíteni. Van ezeknek természetes módon egy előkészítési, engedélyezési szakaszuk, és van egy kivitelezési, megépítési részük, és azért ezek a különböző szakaszok, sőt ezeken a különböző szakaszokon belül egyes részek más és más jellegű tudást és képességeket igényelnek, mind a mavér munkatársaitól, mind a kivitelezők, sőt a beszállítók részéről is. Azért jelentős mértékű anyag is szükséges volt ehhez, mind a találomások bővítéséhez, mind a távvezetéknek a fizikai megépítéséhez.
És egyébként Szlovákiában és Magyarországon is a hálózat készen állt arra, hogy ezt a távvezetéket megépítsék, hogy tulajdonképpen ezt a többletkapacitást ki tudja szolgálni?
Igen, természetesen. A hálózatunk, én úgy gondolom, hogy elég jó, egész regionális szinten. A határkeresztező kapacitásaink is jónak tűnnek. Erre abból lehet következtetni, hogy az új villamosenergiapiaci szabályozás szerint a kapacitásoknak a 70%-et fel kell ajánlani a piac számára. Nem mennék itt most bele abba, hogy a 70%-ot hogy kell kiszámolni, elég bonyolult a dolog, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megvizsgáltuk a hálózatunkat ennek szempontjából, és azt találtuk, hogy nagyon kevés beavatkozást kell tenni ahhoz, hogy ennek az új szabályozásnak megfeleljünk.
Mennyibe kerül egy ilyen beruházás, mekkora nagyságrend?
Ez a három összekötetés, ez összességében, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 10-12 milliárd forint volt anyagokkal, előkészítéssel, kivitelezéssel együtt.
És ugye említette, hogy a cél kettős, az egyik az energiaellátás biztonsága, a másik pedig mondjuk így üzleti jellegű. Milyen hatással lehet az árakra ezen határkeresztező kapacitások megépítése? Mi változhat, illetve milyen irányban?
Én úgy látom, hogy egész villamosenergia piac van, a villamosenergia termelési oldalon elég nagy változások vannak, ezért hosszú távon ezek kevésbé kiszámíthatóak, rövid távon ez az energiaárakban egy ismereteim szerint egy kisebb mértékű csökkenést okozhat Magyarországon. Nyilván ez attól függ, hogy éppen az északi irányban olcsóbb vagy drágább kapacitások vannak, hogyha olcsóbb kapacitások vannak, akkor ez lefelé tolhatja az árat, ha esetleg drágábbak, akkor fölfelé. De tulajdonképpen pont az a lényege valahol a hálózatok rendelkezés állásának, hogy az árak kiegyenlítődhessenek. Tehát tulajdonképpen egy robosztus hálózat az nem csak ahhoz tud hozzájárulni, hogy az ellátásbiztonság valóban európai szintű legyen, és egyébként Magyarországon valóban európai szintű ellátásbiztonságról beszélünk, hanem arról is, hogy a villamosenergia piac az minél jobban közelítse a közgazdasági értelemben vett tökéletes piacot.
Ha a többi országgal meglévő határkeresztező kapacitásokat nézzük, hol van még, vagy hol lehet még szükség fejlesztése, bővítése? Mit terveznek?
A határkeresztező kapacitásoknál két dologról beszélhetünk. Van egyrészt a távvezetékeknek és a kapcsolódó tulajdonképpen fizikai berendezéseknek egy teljesítő képességük, és van egy a piac számára szalajánlható, tehát kereskedelmi ügyletekhez szalajánlható kapacitás, azért ezek jelentősen eltérnek egymástól, a második az jelenleg mindig kisebb, mint az első. Most termikus kapacitásban talán már Szlovákiában állunk a legjobban, még az ukrán irány, a Bósnyi-sziget irány az még vetekszik a 750 kV miatt ezzel. A jövő hálózatfejlesztései, ami a határkeresztő kapacitásokat illeti, azok várhatóan a román és a szerb irányt fogják érinteni. Nagyon jó az összeköttetésünk Horvátországgal. Ugye küszöbön áll, és nem is vettem az imént bele az új fejlesztésekbe, a magyar-szlovén összeköttetésnek a üzembejezése. Azért is felejtettem el ezt, mert tulajdonképpen a mi oldalunkon ezzel már semmilyen munka nincsen. A szlovén kollégáknak kell megépíteni a határig a távvezetéket, és csak össze kell kötni, és a mi rendszerünkben érdemi beavatkozás nem kell. Tehát ezért a fejlesztés irányai azok inkább Románia és Szerbia irányába lesznek. Mondjuk középtávon Románia, hosszabb távon pedig Szerbia lehet ez.
Kovács Gábort, a MAVIR Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT átviteli vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A cégvezetők 89%-a meg szeretné tartani a járvány hatására elért fenntarthatósági eredményeket. Ez derül ki a KPMG felméréséből, amely szerint a dekarbonizációhoz vezető stratégiák elkészítésében és bemutatásában még vannak hiányosságok. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Mára nem kérdés a világ vezető vállalatai számára, hogy a klímakatasztrófa elkerülése az egyik legfontosabb cél, mivel az egyszerre veszélyezteti az ökoszisztémát és a jelenlegi gazdasági-társadalmi stabilitást. Írta a KPMG, amelynek legfrissebb tanulmánya szerint ugyanakkor a dekarbonizációhoz vezető stratégiák elkészítésében és bemutatásában is tapasztalhatók még hiányosságok. Nemzetközi felmérések szerint 2-10% között csökkenhet a globális GDP a klímaváltozás miatt, mondta Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatásaiért felelős senior menedzsere.
És legyünk őszinték, lesznek olyan vállalkozások, ahol ennél a 10%-nál valószínűleg nagyobb mértékű lesz ez a változás, főleg azoknál, amelyek nagyobb mértékben kitettek ezeknek akár az energiafüggőségeknek, vagy jelenleg a kibocsátásuk, akár a Scope 1, Scope 2 vagy Scope 3 kibocsátás ott esetben nagyobb az átlagnál.
A KPMG felmérése szerint a cégvezetők 89%-a meg szeretné tartani a járvány hatására elért fenntarthatósági eredményeket, sőt a vezérigazgatók fele szigorúbb gyakorlatot vezetne be. Tette hozzá a senior manager, aki elmondta azt is, hogy egy 12 lépéses kritériumrendszer dolgoztak ki a vállalkozásoknak.
Ugye az a feladat, hogy a klímaváltozásnak a kezeléséről szükséges a jelentésekben nyilatkozni, és ugye itt különböző szenáriókat fel kell tudni állítani. Mi van akkor, hogyha 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, mi a helyzet akkor, hogyha 3, és adott esetben, hogyha bekövetkezik adott esetben a 4 fokos klímakatasztrófa. Ebben az esetben milyen módon változik a vállalkozásnak a jövedelmezősége, hosszú távú prosperitása, üzleti modellje. Tehát ezekre a különböző szenáriókra választ kell tudni egy ilyen jelentésben adnia egy társaságnak, és a Towards Net Zero kiadványunkban erre teszünk néhány javaslatot.
A klímaváltozás súlyos hatásainak elkerülése érdekében az emberiségnek mindössze 30 év áll rendelkezésére, hogy a széndioxid kibocsátást megszüntesse, ha a globális éves átlag hőmérséklet emelkedést 1,5-2 Celsius körüli értéken tudja tartani.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!